Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Köszönjük, atyám, hogy a te szent fiad vére bennünket tisztára mosott, és megigazultan állhatunk a te szent színed elé. Köszönjük, atyám, hogy az imáinkat te mindig meghallgatod és megválaszolod, amit Jézus Krisztus szent nevében mondunk hozzád. Köszönjük mindazt, amit Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük az üdvösséget, a szent örökséget, a békességet, az örömödet, az áldások teljességét. Köszönjük a hatalmat, amit Jézus Krisztus nevében kaptunk. És mi ezzel a hatalommal élünk, és ellenállunk a pusztítónak, megkötjük a sötétség minden erejét, minden gonosz munkáját és gonosz tervét az életetek felett, és kiárasztjuk a szent erőt, a drága szent kenetet, hogy Isten ereje munkálkodjon az életetek felett. Hálát adunk, atyám, a szent oltalmadért, a szent védelmedért, az áldások teljességéért, és köszönjük a te gondoskodásodat. Köszönjük, atyám, a növekedést minden szinten. Köszönjük a mai napot, és hálát adunk, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy egy szinttel feljebb léphetünk, tanulhatunk. Hálát adunk, hogy elhoztad hozzánk a tiszta igét, a tiszta evangéliumot. És neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Mindörökkön örökké. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és bátorítsd, hogy a legjobb helyre jöttél. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy a mai napot az Úr Jézusnak szántátok. Akkor kezdjünk bele a tanításban. Azért jöttünk, ugye? Két héttel ezelőtt tanítottunk az újjászületésről, a múlt héten az üdvösségről, ma pedig a megigazulásról. Ezek mind összefüggnek. Tehát, hogyha szükségét érzitek, akkor az internetről a korábbi két tanítást is le tudjátok tölteni. Az újjászületés lényege az, hogy az elbukott ember, Ádám, belső embere, a szelleme elszakadt Istentől, Jézus Krisztus jött, és a megváltás során visszaállította a kapcsolatnak a lehetőségét. És Jézus Krisztus elfogadásával az ember, a bensője újjá tud születni. Istentől egy újjá születés. Jézus határozottan tanít a János 3 és a 3-7 környékén, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mert aki nem születik újjá, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a kapu arra, hogy az életünk végén a menny felé vegyük az utat. Tehát újjászületés nélkül senki nem jut a mennybe. Újjászületés nélkül az emberek egy forró helyre kerülnek. Tehát az újjászületés az egy kulcskérdés. Az olyan születéssel leszünk keresztények, vagy lettünk keresztények. Emberekkel és régi osztálytársakkal, amikor találkozom és megkérdezem, hogy szerinted mikor lesz az ember keresztény? Hát amikor megkeresztelik. Nem mindent tanítanak mindenhol a Bibliának megfelelően és helyesen. Az újjászületést követően a múlt héten tanítottunk az üdvösségről. Először újjá kell születni ahhoz, hogy üdvösséget nyerjünk. Az üdvösség szó magában foglalja a szabadítás, a biztonság, a megőrzés, a gyógyulás, az épség, azaz az egészségnek a fogalmát. Tehát a görög szó ennyi félét jelent. Ma pedig a megigazulásról tanítunk, akár az újjászületés, akár az üdvösség, akár a megigazulás, mind Jézus Krisztus golgotai megváltó munkájához kapcsolódik. Az ő kiontott drága szentvéréhez kapcsolódik. Hát enélkül nem lehetett volna megváltás. Nem ülhetnénk itt együtt, mint Krisztus teste. Én eleinte nem értettem, hogy mi az, hogy megigazulás. Tehát benne van az üdvösség imában az, hogy Jézus feltámadt az én meggyazulásomért. Elmondtam, de nem értettem, hogy mit jelent. Kicsit olyan elvont fogalom volt a számomra. Sőt, hát még egy-két évtizeddel ezelőtt, mielőtt újjászülettem volna, az üdvösség fogalmát sem tudtam. Hallottam ezt a szót, hogy üdvösség, de fogalmam sem volt, hogy mit jelent. Volt egy hely, ahol dolgoztam, és ott béreltek termet Isten tiszteletre, egy bizonyos közösség. És ők azt tanították, hogy ha valakit bevisznek abba a gyülekezetbe, akkor ők így nyernek üdvösséget, azáltal, hogy valakit magukkal visznek. Ez se igaz, mert a Biblia erről nem ír. A Biblia arról ír, hogy Jézus Krisztus kell befogadni. Lényeg az, hogy ott hallottam először az üdvösség szót, de nem tudtam, mit jelent. Így voltam sokáig a meggyazulás szóval, de egy nagyon rövid tőmondattal el tudom most már nektek mondani, hogy mi az, hogy megigazulás. Istennel való igaz kapcsolat. Ilyen röviden. De ezt kifejtjük most egy órában, ha nem haragusztok. Kezdjük a 2 Korintus 5.17-nél. Ez még az újjászületés igéje, hogy amikor Jézus Krisztust befogadtuk, akkor új teremtmények lettünk. Új lények lettünk. Új teremtések lettünk Krisztusban. Mert ugye az ember szellem, lélek és test, írja a Biblia, nem a testünk lett újjá, nem a lelkünk lett újjá, hanem a belső emberünk, a szellemünk, ami majd haza fog költözni, ahonnan jött. 2 Korintus 5.17.
Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
Amen. Tehát a belső emberünk abban a pillanatban, amikor valaki befogadta Jézust, abban a pillanatban újjá teremtődött. Mert előtte a belső emberünknek a főnöke Luckó volt. De amikor elfogadtuk az Úr Jézust, akkor a belső emberünk főnöke a mennyei atya lett. Valaki el azt mondja, hogy egy rendszerváltás történik ilyenkor. De ez egy valóságos rendszerváltás. Tehát amikor elfogadtuk Jézust megváltónknak, újjászülettünk, új teremtmények lettünk, és egyúttal Isten igazsága lettünk Krisztusban. Olvassuk el a 21-es verset ugyanitt.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk ő benne.
Ez vonatkozik, ez a második vers, arra, amit az imént mondtam, hogy Isten igazsága lettünk Krisztusban. Krisztus tudjuk, hogy bűntelen volt, legalábbis én hiszem, de gondolom, hogy ti is hiszitek. Bűntelen volt, ezért igaz volt Isten szemében, és így lehetünk mi is igazak Isten szemében, mert elfogadtuk az ő igaz fiát. A római levél 10.10-ben felmerül egy kérdés. Hogyan váltál igazzá? Hogyan válhat az ember igazzá, amikor lépten nyomon csetlik-botlik? Tehát a Róma 10.10.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Tehát szívvel hiszünk a megigazulásra. Hogyan váltunk igazzá? Hittünk az igazságban, aki maga az Úr Jézus. Hittünk az Úr Jézus Krisztus igazságában, és ezt magunkra öltöttük. Van egy nagyon hétköznapi, közönséges kérdésem, és ne botránkozzatok meg rajta. Csak ezen keresztül szeretnék valamit erőteljesen megvilágítani. Mici néni ma éppen megerősített, hogy milyen jó példákat hoz az Úr elő, és ezáltal milyen jó meg lehet látni bizonyos dolgokat. Férfi vagy, vagy nő? Tehát hiszem, ez nem kérdés, ugye? És hogyan lettél azzá? Hogyan lettél nő? Én hogyan lettem férfi? Hát így születtünk. Ugye? Igen. Most a átalakító műtőteket felejtsük el. Tehát úgy lettünk igazzá, hogy újjá születtünk Krisztusban. Tehát igaznak születtünk Krisztusban. Tehát ugyanilyen módon váltunk igazzá. Ahogy megszülettünk férfivá vagy nővé, ugyanilyen módon születtünk meg igazzá. Akkor, amikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust. Lehet, hogy egy kicsit fajsúlyosabb tanítás ez, de azt hiszem, hogy szükség van erre Krisztus testének. Tehát igaznak születtél Istentől. Isten igazsága lettél Krisztusban. Ugyanazt jelenti mind a két mondat. Aki Krisztusban van, olvastuk az előbb a 2. Korintus 5.17-ben, új teremtményé lett, új lényé lett. Kenyon használja ezt a fogalmat, új lény. Múltkorában már említettem, hogy van egy bizonyos vérvizsgálat, ami kimutatja, hogy ki az újjászületett keresztény és ki nem. Tehát ki tudja mutatni, hogy az Isten élet benne van-e, vagy nincs benne. Ez egy döbbenet. Tehát új lény élettünk. És ezért hasonlítja a Biblia az új lényt egy ártatlan csecsemőhöz. És ugye az 1 Péter 2.2-ben olvassuk ezt, hogy mint ma született csecsemők, tiszta, hamisítatlan, tejre vágyakozzatok. Tehát a ma született csecsemő az ártatlan. Senki nem foghat egy csecsemőre, hogy milyen múltja van. Mert igazából nincs múltja. Na most, ha hiszünk abban, az, amit a Biblia ír, hogy újjászületés, hogy a régiek elmúltak, imé újjá lett minden, ha volt is egy nagy listánk újjászületésünk előtt, az újjászületésünk pillanatában egy tiszta papírlapot kaptunk. Új bekezdés. Isten szemében. Aki tegnap született újjá, ma született újjá Krisztus elfogadása által, az épp úgy igaz, mint aki 30 éve az Úrban van. Nincs különbség időrendben, korban. Ezért az újjászületett szellemi csecsemő is épp úgy olyan gyorsan kaphat az imáira választ, mint aki 10-20-30 éve az Úrban van. Mert igaz, Isten szemében épp úgy igaz a ma született is, meg a több évtizede újjászületett keresztény is. Dicsőség Istennek, azért, mert megigazultak vagyunk a Szentvér által, Szentvér által megmosottak vagyunk és tiszták vagyunk, bármikor az Úr trónja elé járulhatunk. Amikor csak szükségünk van rá, vagy kedvünk van rá. Miért járulhatunk a trón elé? Hát vagy kérünk valamit, vagy hálát adunk, vagy dicsérjük őt, vagy megköszönjük, hogy ezt és ezt tette az életünkben. De oda járulhatunk. És azért állhatunk meg Isten előtt, megigazultan, mert Jézus tette meg ezt, értünk és helyettünk. Nem a mi cselekedeteink alapján járulhatunk oda. A megigazulás egy ajándék Istentől. Egy kegyelmi ajándék Istentől. És ezt nem mindenki tudja elfogadni azonnal. Hogy majd idővel megigazulok. Majd ekkor és majd akkor. A megigazulás azonnal megvan. Ahogy a bárány vére megmosott, ilyen jó kis szakkifejezés, azonnal megvan az újjászületés, az idősség, a megigazultság. Tehát, ha valaki még ebben kételkedik, vagy nem igazán érti, akkor most fogadd el, hogy megvan a megigazultságot, hogy elfogadtad Jézust, életed urának. Semmivel sem leszünk igazabbak, majd amikor a menny kapujába kopogtatunk, mint most. Mert Isten az ő népét, az ő gyermekeit a Szent Véren keresztül látja. És nézi. Nem szabad összekeverni a vallásos tanításokat a tiszta igével. Mert a kettő nem egyezik. Úgyhogy maradjunk a tiszta igénél, a Bibliánál. Az előbb olvastuk a 2. Korintus 5.21-et. Még egyszer olvassuk el ezt, jó? Mert egy fontos ige. Kérdés úgy szól, hogy hiszed, hogy Jézus büntelen volt? A Bibliának az első, az igeversnek az első részéhez ez a kérdés kapcsolódik.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk.
Itt álljunk egy pillanatra. Tehát akkor hiszük mindannyian, hogy Jézus büntelen volt. Tehát a Bibliának ez a része mindenki számára elfogadható. Kenneth Hagin ilyenkor szavaztatni szokott, hogy ki az, aki ezt hiszi. És akkor itt általában fönt vannak a kezek, hogy ezt hiszük, és akkor jön az igének a második része.
Hogy mi Isten igazságává tétessünk ő benne.
Ilyenkor már csak a fél kézmennyiség szokott fönt lenni. Hogy Isten igazsága vagy Krisztusban? És ebben nem mindenki biztos. Csupán csak azért, mert nem kapott róla kellő világosságot még. Tételezzük fel, hogy egy újjászületett keresztényekről beszélünk. Hogyha az igének az első fele igaz, akkor az igének a második fele miért nem igaz? Sőt, az egész Biblia igaz. Kenneth Hagin-nek volt egy nagyon szép kis megvallása. El is mondhatjuk együtt. A Biblia igaz.
A Biblia igaz.
És én hiszem.
És én hiszem.
Ennyi. Pont. Halleluja. Isten gondoskodott a megigazulásról. Krisztus által. Minden újjászületett keresztény jog szerint megillet a megigazulás. Ha újjá van születve egy ember, akkor megilleti az üdvösség, megilleti a megigazulás is. Sőt, sok minden más is még, csak ma maradjunk ennél a témánál. Lapozzunk a Római Levél 3. fejezetéhez, és itt meglátjuk, hogy mit mond az ige. Amikor azt halljátok az igében, hogy Isten igazsága, akkor azok mi vagyunk. Tehát úgy értelmezzétek az igét, hogy azok mi vagyunk. Isten igazsága. Tehát Róma 3-ban a 21-től 26-ig.
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által, mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek, és az Isten dicsőségének szűkében vannak. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az ő vérében, hitáltal, hogy megmutassa az ő igazságát, mert hosszú tűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket. És hogy megmutassa az ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz ő, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való.
Tehát, aki elfogadja Jézus igaznak, és erről egy hit megvallást tesz, gyakorlatilag ő is igazá válik Isten szemében. Bármit tett előtte. Bármit tett. Folytassuk az 5. fejezetnél, Római Levél 5. fejezetnél, az igaz Jézus Krisztusnak a megigazító munkájáról fogunk itt olvasni. Tehát Római Levél 5. fejezet 17-21-ig.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bőven vették a kegyelmet és a megigazulás ajándékát megragadták. Bizonyára azért, miképpen egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek megigazító munkája által minden emberre elhatott az életet adó megigazulás. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék, de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás által, az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen. Ez a szakasz Ádámot és Jézust állítja párhuzamba. Ádám volt, aki elbukott, Jézus volt, aki visszaállította a megszakadt közösséget. És hálát adunk az Úr Jézusnak a megváltó munkájáért. Mit kaptunk a megigazítás által? A megváltás által? A kegyelem bőségét és a megigazulás ajándékát. Ezt mondja az ige. És a megigazulásnak az egyik áldása uralkodni ebben az életben az egy Jézus Krisztus által. mert Jézus legyőzte az ellenséget, a talpunk alá helyezte, ezt mondja a Biblia. És az előbb mondtuk, hogy hisszük az igét, ugye? Halleluja. És ha a talpunk alatt van az ellenség, akkor le van győzve. Tehát egy legyőzött ellenséggel állunk szembe, aki paralízises, amnéziás, és mindig kell emlékeztetni arra, hogy hol a helye. Szófogadatlan kiskutyát is emlékeztetni kell, ugye, hogy hol a helye. És Jézus Krisztus neve által mi hatalmat kaptunk az ellenség felett. És ezt a hatalmat használd. Ezt a hatalmat éld, és a múlt havi újságunkban kezdődött el egy sorozat a hatalom kérdéséről, most van a második része. Interneten megtalálható az is. De a hatalom csak azoknál működik, akik működtetik. Hogyha egy rendőr meg akar állítani egy autót, és csak az út szélén nézelődik, akkor egy autó sem fog megállni. Csak akkor fog megállni, hogyha kimegy, feltartja a kezét, vagy a tárcsáját, és akkor meg fog állni az autó. Nem az ő fizikai erejének köszönhetően, hanem a felruházott hatalma által, amivel a törvény őt felhatalmazta. Ugyanígy Krisztusban mi is fel vagyunk hatalmazva, hogy itt a Földön képviseljük az Úr Jézust. Mi vagyunk az ő kezei, lábai. Tehát nekünk kell cselekedni. Ő a fej. A fej nem tud cselekedni, a fej az utasítást tud adni. Ha jó kis töltött káposztát vacsoráztál, és éjszaka megszomjazol, ugye hol jelentkezik ez az igény, ez az érzés? Ugye a fejben, az agyban. Hú, de szomjas vagyok. Mi a következő lépés? Kiadod a parancsot. Most fölkelsz, kimész, és iszol. De ahhoz, hogy csillapítani tudjad a szomjadat, kell használnod a kezedet, a lábadat, forrat kell fogni, csapot kinyitni, visszasétálni az ágyba. És enélkül hiába jön a jelzés, hogy szomjas vagyok, hogyha nem adod ki a parancsot, vagy nem engedelmeskedik a végrehajtó, akkor szomjas maradsz. Sok esetben probléma az, hogy a megigazultságot a jövőre tolják, hogy majd elérem azt a szintet. De a megigazultság nem egy szint, hogy emelkedünk benne és növekedünk. Szellemben, a bibliai ismeretben és bibliai tudásban és hitben tudunk növekedni, mert szintek vannak. De a megigazultság az adott. Tehát a jelenben kell élveznünk a megigazultságnak az áldásait is. Most, ma, itt, meg holnap és holnap után. Itt a Földön élvezhetjük a Krisztusban kapott jogokat, kiváltságokat, hatalmat, és nem kell várni arra, hogy a mennybe jussunk és minden happy legyen. Élni kell a hatalommal. Használni kell a hatalmat. Tudatosítani kell magunkban, hogy hatalmunk van ebben az életben. Azért, mert újjászülettünk, üdvösséget nyertünk, igazak vagyunk Isten szemében. Az igaz Jézus Krisztus lett a mi megigazulásunk. És így az Istennel való kapcsolatunk rendíthetetlen. Szilárd. Mert ha Jézus bennünk él, elfogadtuk, akkor Istennel való kapcsolatunk az teljesen szilárd. Szilárd alapokon áll. Viszont, hogyha jön a kárhoztatás, kisebb rendűségi érzés, netán méltatlanság, akkor azokat lapátra kell tenni. Tehát mi Krisztus előtt tiszták vagyunk. Tiszta a szívünk, így is mondhatom. Mert a szellemünk az újjászületett. Bárányvére megmosott. És a trónterembe így mehetünk, hogy kisebb rendűség érzés nélkül, méltatlanság érzés nélkül, kárhoztatás nélkül mehetünk a trónterembe. És az ige azt mondja a zsidó levélben, hogy bátran járulhatunk Isten trónja elé. Nagy bátorsággal járuljunk Isten trónja elé, bármi célból is. Korábban már említettem nektek, hogy találkoztam egy fiatal emberrel, és tele volt ilyen méltatlanság érzéssel. Hogy ő nem méltó arra, hogy imádkozzon valakiért, nem méltó erre, nem méltó arra. Gyakorlatilag rossz táplálékra csatlakozott fel. Ismertem korábban is interneten keresztül, aztán személyesen is. Újjá volt születve, vagy újjá van születve, megvan az üdvössége, megvan a megjavazultsága, csak nem azt a helyet foglalja el Krisztus testében, amit korábban. És úgy néz ki, hogy így ez zavart keltett benne. Rossz volt nézni, amikor odajött hozzám személyesen pár hónapja, hogy imádkozzak érte. Nem hiszem, hogy lehet imádkozni érte, vagy annyit, hogy az Úr vigye vissza a megfelelő csatornára. Én hiszem, vallom, és valószínű ti is, hogy rengeteg jó szolgálat van a világon, ami tiszta evangéliumi. De ha Isten becsatol bennünket egy helyre, akkor ő ott biztosítja a táplálékot a számunkra, a szellemi állátást. És mondhatom így, hogy neves szolgálók tettek arról bizonyságot, hogy elkezdett olvasni más szolgálatokat. Tehát hozzávett a nagy-nagy kínálatból. De egyszer Isten szólt a szívéhez, hogy én ezekhez a kapcsokhoz rendeltelek. Mert ugye Isten egy kapcsok és kötelékek által állítja össze a testet. Tehát van olyan, akik felettünk vannak, van olyan, akik alattunk vannak, mellettünk vannak, mint a gombafonalak a földben. És azt mondja, amikor Isten a hangjának engedelmeskedett, és csak azon a vonalon maradt, konkrétan Kenneth Hagin vonalon, sokkal több jelentést kapott, világosságot és megértést az igéből, mint amikor szerteszélyel koborolt. Nem azért, mert azok rossz szolgálatok lettek volna, csak azt kell megérteni Krisztus testében, hogy vannak szellemi kapcsolók, kötelékek. Tehát Istennek van rendelt helye számunkra. És ez nagyon fontos. A szellemi ellátás, a fizikai ellátás, a szent oltalom, szentvédelem tekintetében, tehát minden tekintetében fontos, hogy azon a helyen legyünk, amit Isten rendel a számunkra. Na menjünk tovább még. Római levél, 4. fejezet, 25-ös verse. Van egy jó hírem. Jézus megoldotta a bűn problémát. 2000 éve. Halleluja. Tehát Róma 4.25.
Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
Tehát Jézus Krisztus a megigazulásunkért is meghalt. A teljes körű megváltásunkért is. De most nem ragadom tovább. Olvassuk az 5. fejezet 1-es versét. Tehát Róma 5.1.
Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Azaz, bűnösök voltunk, de a kegyelem igazzá tett bennünket. Ilyen egyszerű. Tehát fogadd el a megigazulást, ha még nem fogadtad volna el. És a megigazulást csak is Isten báránya adhatja. Senki más. Róma 5.9-et nézzük.
Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa.
Tehát a bárány vére által, a bárány szent vére által nyertük a megigazulásunkat. Tehát minden a Golgotához is vissza. Az üdvösség, az újjászületés, a megigazulás. Dicsőség Istennek! Az 1 Korintus 15.34-et nézzük, és ha holnap reggel felébredsz, 1 Korintus 15.34. Ha holnap reggel felébredsz, akkor ébredj fel arra, hogy én igaz vagyok Krisztusban. Így ébredjél holnap reggel, hogy én igaz vagyok Krisztusban. Tehát 1 Korintus 15.34.
Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom.
Valamelyik fordítás azt mondja, hogy serkenj fel. Tehát gyakorlatilag, hogy ébredj fel, ébredj rá, hogy a megigazultságod megvan, hogyha újjá születél Krisztusban. Eszméljünk rá erre az igazságra. Ébredd rá magad erre a dicsőséges tényre, hogy igazak vagyunk Krisztus által. Isten igazságává tétettünk Krisztusban, nem a mi érdemünk, nem a mi cselekedetünk, hanem Krisztusé. És ezáltal igazul, azaz tisztán, tiszta szívvel állhatunk Isten elé, a trón elé bármikor. Bármikor. És ne engedd meg soha, hogy az ördög kifosszon, vagy újra bilincsbe verjen. Ezzel a bizonyos kisebb rendűségi érzés, meg kárhoztatás, meg méltánytalanság és ehhez hasonló dolgok. És a megigazulásról szóló kijelentés az váljon élővé a számodra. Imádkozz az Efézusi levél alapján, vagy bármelyik ima alapján, hogy kijelentés bölcsesség, tisztánlátás szellemét magad felett, vagy a ismerőseid felett, keresztény testvérek felett, ahogy felhozza az Úr a szívedben. Ugye a mélyebb kijelentést kapja minden hívő ember arról, hogy mi a újjászületés, az üdvösség és a megigazultság. Ahhoz, hogy teljes mértékben győzedelmes lehess, hogy a legmagasabb szintű hitben járhass, ismerned kell a megigazultságnak a valóságát. Hogy ez egy valóságos dolog, amit Krisztusban kaptunk. Olvastuk már a Róma 3.26-ot. Arra szeretnék visszautalni, hogy a King James fordítás az igaz szót a görögben úgy is hozza, hogy igaz, úgy is hozza, hogy megigazult. Tehát ahol találkozunk azzal, hogy igaz Jézus Krisztus, akkor úgy is mondhatjuk, hogy megigazult Jézus Krisztus. Mert tiszta, szeplőtelen bárányról van szó. És van egy másik biblia fordítás, a szó szerinti biblia fordítás, a következőképpen mondja a Róma 3.26-ot. Előhozza Isten igazságosságát a mostani időkorszakban, mert ő igazságos, és megigazultnak jelenti ki azt, aki Jézus hitéből való. Halleluja! Tehát a megigazultság nem a szellemi fejlődésnek egy szintje, az megvan. És az most is annyi, mint 10 év múlva, vagy a mennybe menetelkor, vagy az elragadtatáskor. Helyes életvitellel soha nem tudnák igazak lenni. Mindenkinek szüksége van Jézus Krisztusra, mert ő végezte el a kereszten a munkát, ő fizette ki az árat helyettünk, értünk szenvedett. Ez olyan, mintha lenne egy bankkölcsönöd, és egyik nap valaki bekopogtat hozzád azzal, hogy én kifizettem helyetted, itt a papír róla. Neked mennyit kéne azután fizetni? A bank felé? Semmit. Mert ha valaki kifizette helyetted, akkor az ki van fizetve. Tartozás null, mondhatjuk így. Tehát a megigazultságot feltétel nélkül kaptuk, mert ugye kegyelemből kaptuk, és ajándékképpen kaptuk. Tehát rá kell ébrednünk, hogy ez a megigazulás a miénk. Most pedig van egy gyönyörű imádság, ezt elmondjuk még. Kenneth Copeland szolgálatában találtam egy imádságot. Következő bevezető mondattal találkozunk itt. A következő erőteljes megvallás segíteni fog, hogy ez a kijelentés élővé váljon benned. És akkor most mondjuk el együtt szépen. Atyám,
Atyám,
a mai napon
újra megvallom
Jézus Krisztust,
Uramnak
és megváltómnak.
Uram,
te vagy az életem irányítója.
Teljesen
alávetem magam neked. A te akaratod,
az én akaratom.
A te terveid,
az én tervem.
Mint új teremtés,
a Krisztus Jézusban
elfogadom
a megigazultság ajándékát,
és mindent, amit ez az ajándék,
magába foglal.
Egészséget,
bővölködést,
békességet,
örömöt,
és bővölködő életet.
Életet.
Félreteszek minden terhet,
és a megkörnyékező bűnt.
Jézusra nézek,
a hitem szerzőjére és
bevégzőjére.
A te ígéd szerint.
Királyként uralkodom,
ebben az életben.
A bűn és a halál ereje,
legyőzetett az életemben.
Többé nem az ördögi erők irányítanak,
hanem az urak ura.
Győztesnél is több vagyok ő általa,
aki engem szeret.
A mai napon elhatározom,
hogy tudatosan járok
a megigazultságomban,
és minden lépéssel
egyre közelebb kerülök hozzád.
Köszönöm a megigazultság ajándékát.
Ezáltal az ajándék által
mindenre van erőm a Krisztusban,
aki engem megerősít.
A Jézus nevében.
Amen.
Ez jó tett mindannyiunknak, ugye?
Halleluja. Dicsőség az Úrnak.
Úgyhogy bízom benne, hogy a megigazultság fogalma egy kicsit világosodott a mai napon, ami egy kicsit ugye elvont fogalomnak tűnik a többivel együtt, az üdvösséggel és az újjászületéssel, mert ezek nem látható dolgok. Ezek szellemi dolgok. Azt mondtuk, ugye, hogy bűnösök voltunk. Az eredetű bűn mindenképpen jelen volt az életünkben, mindaddig, amíg be nem fogadtuk az Úr Jézust. Gyakorlatilag az újjászületéskor az összes rossz cselekedeteink, bűneink, a múltunk radír. Eltöröltetett. Ha fölmerül valakiben a kérdés, hogy hát mi van utána? Mert ugye kaptunk egy tiszta lapot. Mert ugye az Úr Jézus igen magasra emelte a mércét. Ha csak azt az egyet vesszük, hogy ha valaki kívánság okával más asszonyra néz, már elkövette. Nem én találtam ki. Tehát magas a mérce, és magunk erejéből nem tudnánk megállni. A Filippi 4:8 elmondja, dicsőség Istennek, nem is kell kitalálnunk, hogy miről gondolkodjunk, mert a Filippi 4:8 megmondja, hogy miről gondolkodjunk. Amik csak szépek, igazak, kedvesek, jóhírűek, erényesek, és ott van még a felsorolásba egy-két gondolat, mert hogyha meg akarjuk őrizni a békességünket, akkor a Filippi 4:8 szerint kell gondolkodnunk. Visszatérve, minden nap hibázhatunk. Tehát ha rosszul gondolkodunk, már kiléptünk a szeretett törvényéből, mert esetleg kigyúrt békát gondoltunk a szomszédunkra, vagy a barátunkra, vagy bárkire. Vagy belerúgtunk a szomszéd bacskájába, mert rossz helyen járt. Tehát a bűn, én inkább az új szövetségben ezt vétegnek nevezem. Én magamban ezt így látom helyesnek, hogy ószövetségben inkább bűnt mondok, új szövetségben meg azt, hogy vétkezünk. Van-e erre megoldás? Sőt, megdöbbentem, hogy aggodalmaskodni is bűn, amikor ezt megértettem. Hát Isten igény azt mondja, semmi felől ne aggodalmaskodjatok. Kívánságaitokat tárjátok Isten elé. Tehát számtalan helyen elhibázzuk egy nap, ha nem is akarjuk, vagy nem is tudunk róla. Mi a megoldás? Hogy az alap továbbra is tiszta és hófehér maradjon? Az 1 János 1:9. Ezt olvassuk el, jó? Nem fejeztük még be. Most jön a ráadás. 1 János 1.9. Ez a megoldás az újjászületett hívők részére, hogyha elvétik a lépést. Tehát 1 János 1.9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.
És olvassuk még hozzá az 1.7.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Amen. Amen. Jaj, de jó. Tehát ha ráébredünk, milyen is van, hogy ráébredünk, hogy hopp, most elvétettem. Valamikor nem jövünk rá, mert nem is tudatosan tettük. De ha ráébredünk, akkor legelső dolgunk mi, hogy fussunk Jézus vére alá. Mert azt mondja a 7. vers, hogy a Jézus vére megtisztít bennünket minden vétektől, minden bűntől. Az 1.9-ben a megvalljuk bűneinket a görögben úgy szól, hogy ha elismerjük a rossz cselekedeteinket. Tehát, hogyha észreveszem magamon, hogy valahol elhibáztam, akkor futott imaszobámba, ugye, idézőjelben, és imádkozom, Atyám, Jézus nevében jövök eléd, és elismerem, hogy most nem jól tettem ebben az esetben. És kérlek, tisztíts meg a te fiad drága szent férjével. Radír. Megint fehér alap. Kérdés, meddig? Tehát igyekezzünk úgy berendezni az életünket, hogy az Istennek tetsző legyen. Na most a gyermekeinktől is ugye azt várnánk el, hogy amit mondunk, utasításokat, vagy hogy útmutatásokat adunk, meg kérünk dolgokat tőlük, hogy hát úgy teszik, ahogy kérjük. Elvárjuk legalábbis, ugye? És mikor örül a szülő? Hát ha gyermeke, szót fogad. Na most én szeretnék az atyának örömet szerezni. Tehát én ezzel a tudattal élek. Ezzel a tudattal élek. Igyekszem azt teljesen kizárni, vagy legalábbis maximálisan kizárni, hogy szándékosan ne szaladjak bele ilyen dolgokba. Persze óvatatlanul előfordul, hogy mégiscsak az ember elbotlik és megbotlik. Akkor van az 1 János 1.9, ugye, amiről most beszéltünk. Viszont az 1 János 3.9-ben itt azt mondja az ige, hogy senki sem cselekszik bűnt folyamatosan, aki az Istentől született, mert benne marad az ő magja. Tehát a kontroll már ott van, hogy ezt meg se kéne tennem. Nem szabad odáig eljutni. Ezen a legideálisabb útvonal. Hogy nem eljutni oda, hogy megcselekedjek olyat, ami a szeretet törvénye parancsolatán kívül esik. Hát legjobb nem elkövetni, mert egy barátságban is, hogyha, vagy egy házasságban is történnek ugye összezördülések, vagy munkatársi kapcsolatban, vagy bármilyen kapcsolatban, teljesen mindegy, milyen kapcsolatot veszek. Hogyha túl nagyok ezek az összeütközések, sérelmek keletkeznek belőle, megtörténik a megbocsátás legalábbis részemről, de lehet, hogy a barátság már csak 3 lépés távolságra lesz köztünk, mert a bizalom megrendül. Tehát megbocsátok, de tudom, hogy őben nem lehet bízni, mert... Na, tehát akkor a megigazultság végére értünk, hogy igazak vagyunk a bárány szentvére által. És ebben a megigazultságban járjunk. Ez megvan, és így járhatunk győzedelmesen. Köszönjük a türelmeteket. A Márk evangélium végére menjünk. Itt maga Jézus mondja azt a 17. versben, tehát a Márk 16-17-ben, hogy azok pedig, akik hisznek. Itt a hisznek, ez egy embercsoportról szól, gyakorlatilag a Krisztus testéről szól, a hívőkről szól, akik hisznek. Hát akik hisznek, az a Krisztus teste. Tehát akkor mondhatjuk úgy is, hogy azok pedig, akik hívők. Akkor itt mi mindannyian, meg kint még ugye sok-sok gyülekezetben, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek, új nyelveken szólnak, kígyókat fösznek fel, valami halál megnyilvánulhat nékik, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Tehát a kézzátétel és imádság egyik alapja. De maga Jézus is több esetben imádkozott kézzelátétellel. Illetve a zsidó levélben van még egy ige, ami most hirtelen feljött bennem. A zsidó 6-ban. Zsidó 6.1. 6 Jézusi alaptant említ a zsidó 6.1. És ebben is benne van a kezek látevése. Tehát nem egy idegen dologról van szó. A zsidó 6.1-ben az egyik a megtérés, utána van a hit, az Istenben való hit, a harmadik a keresztségek, a negyedik a kezek rátevése, ez már a kettes versben van, aztán a holtak feltámadása és az örök ítéletről szóló tanítások. Ez 6 alaptan. Krisztusi 6 alaptanok egyik a kézrátétel. Mi történik a kézrátételkor? Először is az ige azt mondja, nagyobb a ti bennünk. Na most Jézus azért mondja, hogy a kezünket tegyük a másikra, és az a nagyobb erő fog kiáradni, és az ő testében hatalmat vesz a problémák felett, mert az Ézsaiásban, az Ézsaiás 10-27, tehát a kenet az Isten természet feletti ereje. Tehát a Szent Szellem a nagyobb van bennünk, a Szent Szellem hordozza Isten erejét, a kenetet, és az a keret, ami kiárad a kézrátétel során, az ezt fogja elvégezni, amit ír az Ézsaiás 10-27, hogy a kenet megtöri az igát, tehát a betegség igáját, a fájdalom igáját, az ördög igáját. Na most magad fölött is imádkozhat kézrátétellel, ha benne van a hited, de ha nincs benne, akkor van hívőtársad, csak oda mész, hogy imádkozz már érted. Na most a kézrátétel során, tehát nem a imádkozó, nem a pásztor gyógyít, mert mi csak emberek vagyunk, Jézus sem maga gyógyított, hanem ugye Jézusnak szüksége volt elmenni a Jordánhoz, megkeresztelkedni, és akkor kapta meg a mennyei képességet, a mennyei erőt, mert addig földi ember volt. Mi pedig ugye a Szent Szellem keresztségkor kapjuk meg ugyanazt, amit Jézus a Jordán folyónál. A Szent Szellemnek az erejét és a kenetét. Tehát az bennünk van, ő is ugye ezzel a kenettel szolgált, az ő szolgálatában a kenetnek a teljes mértéke Jézuson volt. Most pedig a kenet a Krisztus testében szét van osztva. Tehát amikor Krisztus teste összeáll, tehát mondjuk egy nagyobb összejövetelre, akkor az ajándékok összeadódnak, összevont hit, összevont kenet van, és nagyobb csodák történnek. Tehát ez az erő működik a kézzátétel során, és amikor a kezemet ráteszem, én vagyok az adó, a másik a vevő, mint a rádióban is van egy adó és vevő. A vevőnek mit kell hinni? Azt kell hinni a vevőnek, hogy az a mennyei erő beárad a testébe, az az erő végzi a munkát, nem csak itt a itteni egy óra vagy két óra alatt, hanem hazaviszi magával. Az adónak pedig azt kell hinni, hogy igenis ez az erő a bensőnből, a szellemből kiárad, behatol, és végzi a munkát. Tehát mindenkinek a maga részét kell hinni. És ugyanezt történik a ruhadaraboknál. Apcsel 19. Pál apostol testéről elvitték a ruhákat, keszkenőket, ruhadarabokat. Mint a focistákuló most leszedik ugyanezt, más célból. Tehát a Apcsel 19-ben a 11-es, 12-es verset otthon tanulmányozhatjátok, hogy nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által. Itt is benne van a kéz, tehát a kézrátétel. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávolzálnak azoktól a betegségek és a gonosz szellemek kimennének belőlük. Tehát a ruhadarab ezek szerint, itt az írás szerint úgy működik, mint az akkumulátor. Az akkumulátorba beletöltjük az áramot, itt meg ha rátesszük a kezünket és imádkozunk, akkor Isten ereje ezen írás szerint, és hazaviheted a kenetet. És ha valakinek a családban szüksége van a kenetre, mármint a gyógyulásra vagy szabadulásra, akkor ráteszed a pocakjára is. Persze hát valamilyen szinten nem állt, hogyha ő is hisz benne. Régen a trabantokat, nekünk is az volt először, ha szerelni kellett, elvittük a faluba levő kis szervizbe, ugye. Manapság azért ugye márkás autók vannak. Ezeket nem az egyszerű falusi szerelőhöz viszik, nem akarom bántani őket, hanem csak példát szeretnék ezzel előhozni. Hova viszik ezeket a márkás autókat? Úgy van, márka szervizbe. És a márka szervizbe miért viszik? Mert a márka szervizesek, azok kimennek a gyárba, és az összeállításnál jelen vannak, és tudják minden alkat részét, hogy mit, hogyan raknak össze. Az ember kirakta össze.
Így van.
Ugye? Tehát a márka szervizünk hol van? Az Úrnál van. Isten nem a félelemeinkre reagál, nem a fájdalmainkra, hanem a hitre cselekszik. És a hit az nem más, mondhatjuk így is, hogy egy szállító eszköz, ami elhozza azt, amit kértem. És amire vágyok. Jó, kézlátételre készüljetek. Derékban van gyógyító keret és bokában jelen pillanatban, amit az Úr mutat, de ez lehet más területen is, attól függetlenül, hogy mennyire figyeltem az Úrra. Tehát a kézlátételt mindenki maga otthon is gyakorolhatja szeretteim, ha megengedik. Imádkozzunk a ruhadarabokért, a szövetekért, amit hoztatok. Nyújtsátok ki a hiteteket, mi pedig a kezünket rátesszük ide. A drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, a te igéd alapján a kezünket hittel rávetjük ezekre a kemékre, szövetekre. Kiárasztjuk a mennyei erőt, a szent kenetet. Köszönjük, Uram, hogy a dicsőséged megláttatik az embereken. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te meghaltál értünk, és a te sebeid által gyógyulást nyertünk. És a gyógyulás most a miénk, ebben a pillanatban. Köszönjük a mennyei erőt, a szent kenetet, amit hazavihetünk a kendőkben, a kelmékben, a szövetekben, és a beteg testekhez hozzáérve ez a kenet kiárad, és megtöri az igát a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a bevégzett munkát. Mindörökkön örökké. Amen. Múltkori alkalom után kaptam egy igét az Úrtól, és ezt előjáróban szeretném veletek megosztani. Ez pedig a Lukács evangéliumban található, Lukács 10-ben, a 10-esnek a végén, Mária és Márta esete. Lukács 10. fejezet 38-tól a 42-esig, olvassuk el gyorsan.
Lőn pedig, mikor az úton mentek, hogy ő bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek volt egy Mária nevű testvére, aki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanék ki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle.
Amen. Egy másik fordítás azt mondja, hogy Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. És egy másik úgy szól, hogy Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és ez zaklatottá tesz. A Biblia azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek Jézus nevében, ő ott van. Ti is hiszitek, hogy ma itt van Jézus, hanem is a fizikai valóságában, de a szellem által? Ez a történet arról szól, hogy Jézus betért egy házba, ahol volt két testvér, Mária és Márta. Az egyikük Jézus lábaihoz telepedett, a másik meg ténykedett. Mit akar nekünk mondani Isten igéje ezzel kapcsolatban? Hogyha lehetőségünk van rá, hogy Jézus lábaihoz üljünk, akkor az legyen az első. Máté 6.33 egyébként is mondja, hogy első helyre helyezzétek az Urat. Mert hogyha változásokat, eredményeket és áttöréseket szeretnénk az életünkben, akkor első helyre kell helyezünk az Urat. Tehát, ha van lehetőségünk, tehát mondjuk itt van egy Isten tisztelet, akkor a krumpliföldet ott kell hagyni, mert azt mondja Jézus, hogy egy dologra van szükségetek. Őrá. És minden nap tanulunk. Minden héten tanulunk. És ahogy olvassátok a kis helyi újságunkban, ez a picikében, egy 8 éves kislány nagyon szépen megfogalmazta, amikor Hát milyen a gyerek? Osztálytársaimnak mondta, én sietek. Hova siet? Megyek a gyülibe. És mit csináltok? Tanulunk. 8 éves kislány. Ez a könyv egy 10 éves tananyag. Úgyhogy iparkodhatunk erősen, hogy behozzuk a lemaradást. Nagyon sok tanulni valunk van. Úgyhogy lehet, hogy csak a mennybe fogjuk befejezni. Ez volt az első üzenet, ami a múltkori alkalomhoz kapcsolódik, hogy a mi döntésünkön áll. Senki máson. Hogy ma idejövök, vagy azt mondom, hogy ma nem érek rá, hanem kérek egy helyettest magam helyett. Vagy azt mondom, hogy ma nem lesz gyülekezet, mert elmarad. Mert most kapálnom kell a kertben, vagy permeteznem kell a szőlőt, hogy bármit mondhatok. A döntés a mi kezünkben van. És amikor mi döntünk, akkor Isten mellénk áll. Ő is várja a mi döntésünket. Tehát addig nem tud mellénk állni, amíg nem döntünk valami mellett. De hogyha úgy döntünk, maradjunk ennél a példánál, hogy az Isten tiszteleti napot nem nagy mosással töltöm, mint az egyszeri keresztény, akkor ha a körülmények bonyolultak is, de azt mondom az Úrnak, hogy Uram, látod az én szívemet? Ma itt akarok lenni. Mindenképpen itt akarok lenni. A többit te old meg. Hogy ne legyen eső. Az egyszeri keresztény nyugdíjas volt, és mindig szerdai napon volt a gyülekezet, és mindig holtfáradtan ért le, vagy le se ért. És mindig mondta, jaj, de fáradt, hogy hát mit csinálta? Hát nagy mosás van nekem szerdán mindig. Hát te azt, hogy mondta a pásztor, hát nincs még másik 5 nap azon kívül? Jaj, dehogy nem. Hát ezután majd akkor kedden lesz a nagy mosás. Szóval át lehet programozni, tehát ne Isten alkalmazkodjon hozzánk, hanem mi alkalmazkodjunk az Úrhoz. Ez a legjobb megoldás. Az ellátás adott. Azt hiszem, hogy ezzel semmiféle gond nincs. Többféle csatornán keresztül hozzá lehet jutni a korábbi tanításokhoz is. Egy igét adott az Úr most, ahogy a dicséret folyt, és lehet, hogy valakinek szól. A Máté Evangélium 11. fejezetében a 28-as verstől olvasom. Tehát a Máté 11.28-tól. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, ami nem súlyos terheket jelent és betegséget és egyebeket, hanem az elhívást. Az isteni elhívást. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Nem mindenki olvassa el a 30. versig. És azt mondják, hogy cipelem a keresztemet. Ez az kereszt, pontosabban az iga, ami itt a 29. versben szerepel, ez az elhívásról szól. Arról az elhívásról, amit Isten mindenkinek személy szerint adott. Mindenkinek van valamilyen elhívása, mindenkinek van valamilyen szolgálata. Lehet, hogy csak beszélgetni kell a buszmegállóba valakivel, lehet, hogy valakinek kórházi szolgálata van, lehet, hogy valakinek pulpitus mögötti szolgálata van. Mindenkinek van valamilyen szolgálaton. Mert azt mondta az Úr Jézus a Máté evangélium végén, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. És ez az ige nem csak a szolgálókra vonatkozik, hanem mindenkire vonatkozik. Adsz egy szóróanyagot, valakinek már szolgáltad az Urat és hirdetted az evangéliumot. Az evangélium pedig azt jelenti, hogy öröm hír. És milyen vidám fickók vagyunk. Legalábbis igyekszünk azoknak lenni. Halleluja! Vasárnapi tanítást ajánlanám szíves figyelmetekbe, főképp azoknak, akik félelemmel küzdenek. Néhány fontos gondolatot szeretnék belőle megemlíteni. Egy időben a keresztény nem dicsérheti az Urat, és ugyanakkor nem félhet. Vagy az egyik, vagy a másik. A félelem az nem szeretetből fakad, abból fakad, hogy nem vagyunk telve a szeretettel. Tehát meg kell telnünk a szeretettel, meg kell telnünk az igével, félelemmel meg fel kell venni a jobblábas kapcsolatot. A Biblia azt írja, hogy a félelem az egy gonosz szellem. És Jézus nevében hatalmunk van a félelem szelleme felett is. Sőt, az ige világosan kimondja, hogy mi a bátorságnak és az erőnek és a szeretetnek szellemét kaptuk. Tehát megint csak nekünk kell dönteni, hogy félek, vagy dicsérem az Urat. Hogyha jön ez a kísértő félelem, mert biztos, hogy mindenki találkozik előbb-utóbb ezzel, hogyan lehet hatástalanítani? Tehát jön egy gondolat, hogy jövő héten a küszöpöt fogod rágni, mert nem lesz mit enned. Hogyan tudod ezt hatástalanítani? Hát nem egy másik gondolattal, mert az igazából nem fog eredményt hozni. Hanem előveszed az igét hozzá, kérsz az Úrtól igét, vagy vannak az imádságos könyveink, direkt van a félelemre imádság, az pedig az igék alapján van összeállítva, és az igét vallod meg. Tehát amikor egy rossz gondolat támad, akkor ezt úgy tudod kiütni, hogy te az igét megvallod hangosan felette. Mert amíg te hangosan szólsz, és a felkent igét szólod, az elme le fog állni. A gondolkodás le fog állni. Tehát ez az orvosság arra, amikor rossz gondolatok gyötrik az embert. Hogy az igét vallod meg. Az igét szólod, de mondd ki, tehát ne csak gondolatban, lehet félhangosan, attól függ, milyen a helyzeted éppen. Mert amikor te beszélsz, akkor az elméd a hangodra figyel. És az a gondolat, az a rossz gondolat le fog állni. Tehát innentől azt hiszem érthető, hogy miért fontos mondjuk egy ilyen félelemtámadás helyzetben, vagy akármilyen rossz hatás, tehát aggodalmaskodás, vagy valami ehhez hasonló éri az embert, ilyen hatás, hogy miért fontos imádkozni hangosan, miért fontos dicsérni Istent, mert ezzel le tudjuk állítani az elménket. Elménknek is parancsolni kell, hogy elme állj, arról többet ne gondolkodj, és az a rossz gondolat ne rakjon fészket. Mert ugye gondolatok jönnek-mennek, mint a madárkák a levegőben, csak egyik kötök fején sem látó fészket, hogy az a madár fészket rakott volna. Tehát, ha gondolatok jönnek-mennek, az még rendjén van. Csak a rossz gondolatnak ne engedd meg, hogy fészket rakjon. Azaz, állandóan arról gondolkodjál. Tehát a félelem gondolatait az igének a megvallásával, vagy dicsérettel lehet hatástalanítani, és nem másik gondolattal. Még a félelem kapcsán. Isten a hitünk alapján tud csak lépni. Nem a félelmeink alapján, hogy látja, hogy félünk valamitől, vagy rettegünk, vagy aggodalmaskodunk. Nem azért, mert látja, hogy jaj, de fáj valami az embernek. Nem azért, mert látja, hogy üres a pénztárcája. Nem ez indítja Istent a cselekvésre, hanem a hitünk indítja a cselekvésre. Előfordul minden emberrel, hogy amikor egy hullámvölgybe kerül, akkor aggodalmaskodik, és kicsit elveszti a fejét, és kapkod mindenfelé, de le kell csendesedni, figyelni az Úrra, visszatérni az ő igéhez, és a hitünkhöz. Mert a hitünk alapján tud Isten cselekedni. Volt egy keresztény, aki fogta a Bibliáját, és mondjuk a Filippi 4.19-nél kinyitotta, és azt mondta, hogy Uram, te itt azt ígérted, hogy te betöltöd az én szükségemet mindenkor, minden területen, szellemi, lelki, fizikai szinten, dicsőséges-e Jézus Krisztusban, és nem is akárhogyan, hanem túlcsorduló mértékben. Nem cseleked meg. Tehát ő így sarkalta Istent a cselekvésre. Hát ha megígérted, akkor cseleked meg. Ez egy érdekes hozzáállás, de működött ennél a kereszténynél.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.